a nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után, itt a Trend FM-en.
Köszöntöm a hallgatókat, kerüljünk közelebb a matematikához. A mikrofonnál Olá Andrea, mai vendégem pedig itt a stúdióban Backhaus Ágnes, a Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet szakembere. A témánk a hálózat lesz. A műsorunk célja az, hogy kiderüljön, a matematika áthatja az életünket, és olyan helyeken is ennek a tudományágnak az eredményeit használjuk, ahol nem is sejtenénk. Backhaus Ágnes kutatási területe a véletlen és végtelen hálózatok, és a hálózatok alkalmazása a járványterjedési folyamatokra. De nem csak erről lesz szó, hanem arról is, hogy például mennyivel kevesebb a nő a matematikusok között, mint a férfi, hogyan folyik a munka a kutatóintézetben, és persze arról is beszélhetünk, miként használható mindaz, amivel a hálózatkutatás területén a matematikusok foglalkoznak. Onnan indul ez a beszélgetés, hogy mi keltette föl a vendégem Backhaus Ágnes érdeklődését a hálózatok iránt.
A hálózatoknak a témakörével még középiskolás koromban találkoztam, amikor akkoriban jelent meg Barabási Albert Lászlónak a Behálózva című könyve. Azt elolvastam, és érdekes volt, egyetem alatt viszont ezzel a témával legfeljebb ilyen baráti beszélgetések során foglalkoztam, vagy találkoztam, de aztán egyetem után, amikor doktori képzésre jelentkeztem, és témát választottam, akkor hálózatokkal, véletlen hálózatokkal kapcsolatos témára esett a választásom, és aztán amikor már ezzel foglalkoztam, véletlen hálózatokkal, akkor ezen belül jött egy ilyen érdeklődés, hogy ez mire is jó, és akkor így kicsit olvasgattam, meg egy-két hallgatóval együtt is dolgoztam ilyen járványterjedéses kisebb témákon. Tehát a munkában egy darabig ez inkább egy ilyen hobbi volt, de aztán a 2020-as járvány kitörés kezdetén a munkámban is ez egyre jobban megjelent.
Más terület is érdekelt?
Egy darabig bizonyos fizikai alkalmazások jelentek meg így viszonylag hamarabb a munkám során, ahogy így visszagondolok, tehát ilyen bizonyos részecskerendszereknek is volt közük, vagy legalábbis lehetett közös pontokat találni azzal, amit matekból csináltunk, és újabban pedig, de az egy viszonylag új dolog, hogy van lehetőségem, vagy lesz lehetőségem együtt dolgozni olyan emberekkel, akik agykutatás témakörével is foglalkoznak, és akik valós mérési adatokból, tehát például a funkcionális MRI gépekkel készült mérési adatokból dolgoznak, és amikor ezeket elemzik, értelmezik, akkor ők is a, mondjuk az ideg sejtek, vagy különböző agyterületek közötti hálózatot is vizsgálják, úgyhogy most az egy ilyen terv, vagy lehetőség, hogy kicsit ebbe az alkalmazási irányba is én is beletanuljak.
Matematikusokat tanítasz, tehát lehet, hogy nehéz megmagyarázni laikusoknak, vagy olyan hallgatóknak, akiknek mondjuk nincs köze túlságosan sok a matematikához, hogy mit jelent a véletlenszerűség a hálózatok kapcsán, vagy hogy egyetlen kutatási területed mit jelent.
Ma reggel meteorológia, csillagászat és geofizika szakos hallgatóknak tartottam órát, tehát onnan jövök, és társadalomtudománnyal foglalkozó hallgatókat, valami szociológiával foglalkozó hallgatókat is tanítok.
Akkor viszont van rutinod benne.
Én úgy képzelem, hogy a matematikában, vagy akár fizikában véletlen modelleket mindig akkor használunk, hogyha valamit nem értünk eléggé pontosan. Tehát, hogyha mondjuk arra gondolunk, hogy van az agyunkban több milliárd sejt, akkor azt pontosan kimérni, hogy melyikkel hogyan kapcsolódik, az ugye egy lehetetlen vállalkozás, és akkor ezért a legjobban illeszkedő matematikai modelleket is lehet, hogy úgy fogjuk kapni, hogy elképzeljük ezeket a sejteket, és kisorsoljuk, hogy melyik kivel kapcsolódjon. És hasonlóképpen gondolhatunk a társadalomra, vagy akár online szociális hálózatokra, amikkel ugye nagyon sokaknak van tapasztalata, hogy ott is az, hogy kinek az ismerőse, kik azok az emberek, akiknek rengeteg ismerősük van, kik azok, akiknek csak néhány, hol alakulnak ki sűrűbb csoportok, emberek, akik jobban ismerik egymást, vagy akár emberek, akiknek úgy szerepük van olyan szempontból, hogy egymással amúgy nem ismeretségben lévő embereket ilyen hídként összekötnek. Szóval, hogy ezek a szerkezetek megvannak az online szociális hálózatokban, de nem egy olyan szabályos hálózatot látunk, mint mondjuk egy négyzetrács, és itt is nem fogunk tudni találni egy szabályt, ami ezt pontosan leírja, és ezért a legjobb közelítések gyakran azok úgy keletkezhetnek, hogy elképzeljük, hogy mondjuk a felhasználók, az online szociális hálózatnak a felhasználója a hálózatunknak a pontjai, és az, hogy ki kivel van összekötve, azt pedig kisorsoljuk. Persze sorsolni is rengetegféleképpen lehet.
Kockadobással?
Ha kockadobással sorsolunk, tehát hogyha mondjuk azt csinálnám, hogy bármely két emberre feldobok egy kockát, hogy ők ismerik-e egymást, azzal többek között az lenne a baj, hogy a legnépszerűbb ember, tehát a legtöbb ismerettséggel rendelkező ember, szomszédainak a száma, az jóval kevesebb lenne, mint amit a valóságban megfigyelünk. Ez volt Barabási Albert László és Albert Réka 1999-es óriási hatást kiváltó cikkének is az egyik alap gondolata, hogyha nagyjából minden párra ugyanazt a szabályt alkalmazunk a sorsolásnál, akkor nem azokat az ismerettségi számokat kapjuk, mint amit a valóságban megfigyelünk, és akkor ezért ők javasolták, hogy használjunk olyan modelleket, amiknél akinek több ismerőse van, ő nagyobb valószínűséggel kap új éleket. Tehát amikor egy új felhasználó csatlakozik, akkor nagyobb valószínűséggel választ ismerősének egy olyan embert, akinek már 500 ismerőse van, mint akinek mondjuk csak 5.
Egyébként a véletlenszerűség az a matematikában a hálózatkutatásnak a nagy úttörőihez kapcsolódik, tehát Rényi Alfrédhez és Erdős Pálhoz, és akkor tulajdonképpen még a véletlenszerűség használatos ma a hálózatkutatásban, ugye?
A véletlenszerűséget abszolút használják, tehát az a gondolat, hogy tegyünk le pontokat, és sorsoljuk ki, hogy melyik kettőt kötjük össze egymással, ami valóban Erdős Páltól és Rényi Alfrédtől származik még az 50-es évek végéről, ezt abszolút használjuk. Csak mivel, hogy Erdős Pálnak és Rényi Alfrédnak nem is az volt a célja, hogy valós hálózatokat modellezzenek, ők valójában leginkább egy elméleti matematikai problémát akartak megoldani, ezért, hogy ezteket a sorsolásokat pontosan hogyan végezzük, ezt kellett újra gondolni, amikor a technológiai fejlődés során lettek mondjuk nagy hálózatba összekötött számítógépek, routerek, vagy akár weboldalak a linkekkel.
Közlekedési hálózat is.
Ilyen. Közlekedési hálózatok is így van, egyre nagyobbra nőttek, tehát, hogy a sorsolásnak a szabályait, mert azért annak is vannak szabályai, azokon kellett fejleszteni, és bizonyos értelemben új alapokra helyezni, de az, hogy a véletlen modellek olyan hálózatokhoz vezetnek, amik hasznosak akár elméleti problémákban, akár valóságban megfigyelt hálózatok leírására, az most is abszolút van.
Ennek a műsornak az is feladata, hogy megmutass, hogy mi a dolga a matematikusoknak egy kutatóintézetben. Érdekel például, hogy mik a legnagyobb eredményei, tehát hogy mit tartasz nagyon fontosnak abban, akár egy olyan előrelépés, amit meghatározza a pályádat.
Én a legbüszkébb szakmai értelemben arra vagyok, hogy Franciaországban van egy nagyjából 100 éves hagyomány, hogy minden évben négyszer van egy előadás sorozat, ahol 4 olyan cikket mutatnak be, amiről azt gondolják, hogy egy széles közönségnek, mert mint a matematikusoknak szólt, de hogy ezen a szakmán belül széles érdeklődésre tarthat számot, és nagy hatású, és a szokásos konferencia előadásokkal ellentétben itt nem a saját eredményüket mutatják be a kutatók, hanem mindenki valaki másét. És mivel, hogy ugye évente, nem tudom, több ezer matematikai cikk jelenik meg, és ott mondjuk évente viszonylag kevés cikket mutatnak be így, az, hogy nekünk a Szegedi Balázs, szintén a Rényi Intézetben dolgozó munkatársammal közös cikkünket egy néhány évvel ezelőtt ebbe beválasztották, és a cikkünk alapján egy francia kolléga írt egy francia nyelvű összefoglalót, majd pedig szintén franciául előadta a francia matematikusoknak. Nekem ez volt így a legnagyobb siker. Különösen, hogy középiskolában sok időt töltöttem a francia nyelv tanulásával is, és mostanáig is ez részben ilyen hobbinak megmaradt, úgyhogy ez, hogy még franciául is volt, ez így még külön hozzátett így a személyes részéhez.
Hogyha külföldön vagy és konferenciákon vagy, akkor hogyan látod, mennyire jellemző az, hogy nő matematikusok ülnek ott ezeken a programokon, vagy hogy a kutatóintézetekben nők vannak, mert én azt hallottam, hogy ez nem véletlen, hogy a legtöbb matematikus férfi, egyszerűen másképp működik az agyuk. Én egy kicsit hitetlenkedtem. Nyilván számtalanszor megkérdezik ezt tőled, hogy nő vagy, hogy lehet, hogy matematika a területed?
Az én esetemben a válasz az röviden az, hogy korán kell elkezdeni, és olyan környezetben felnőni, ahol nagyon jó tanárok foglalkoznak diákokkal, gyerekekkel, matek szempontjából.
És már általános iskolában?
Igen, már általános iskolában.
És fazekasba jártam.
A fazekasba jártam, igen, általános iskolába is, és akik ezt abszolút nem nézik, vagy ha nézik, akkor is inkább ilyen bátorítóan esetleg. Szóval, hogy nagyon sokat számít szerintem ebből a szempontból a környezet, hogy egy támogató vagy egy elbátortalanító környezet van, azzal együtt, hogy több matematikus nő kollégától hallottam, hogy ők lényegében dacból lettek matematikusok, tehát, hogy a középiskolai tanáruk, vagy a nem tudom, a szülőknek valami ismerőse azt mondta, hogy nem, hát ez a pálya, ez semmiképpen nem való nőknek, és menjenek inkább angoltanárnak, és ők azt mondták, hogy jó, hát mégis megmutatom, de azért nem ez a tipikus, hanem hogy az elbátortalanító környezet azért tényleg inkább azt szokta eredményezni, hogy kevésbé merik ezt a pályát választani, vagy akár, hogy gyerekkorban vagy középiskolában nem tölteni ezzel több időt, mint ami úgy az órákhoz feltétlenül szükséges, és azért Magyarországon azért azt mindenképpen elmondható szerintem, hogy a kutatóknak a többsége nem egyetem alatt kezdett többet foglalkozni a matematikával, hanem már általános iskolában vagy középiskolában is ez egy ilyen kiemelt szerepet játszott az életében. És az, hogy miért van tényleg jóval kevesebb nő a kollégák között, tehát hogy Magyarországon is, meg nemzetközi szinten is én ilyen 5-10%-ra becsülném, bár korosztálytól nagyon függ egyébként, tehát ugye a 20 évesek között, tehát akik még elvégeznek egy matematika szakot, és utána néhány évig, ott még lényegesen több nő van, mint a későbbi korosztályokban. Szóval, hogy ennek a jelenségnek az okairól mi is amúgy rengeteget szoktunk beszélni kollégákkal, meg szóval röviden azt gondoljuk, hogy azért ennek inkább több társadalmi oka van, mint biológiai, tehát hogy az, hogy akár kicsi kortól, ha egy lánynak jól megy a matek, akkor arra milyen visszajelzést kap, akár szülőktől, akár tanároktól, akár a kortársaktól egyébként, az nagyon fontos szerintem itt, hogy egy középiskolás osztályban, ott, hogyha elképzelünk egy lányt, aki hirtelen lényegesen jobban megy neki a matek, mint a többieknek, hát nem biztos, hogy ő lesz a legnépszerűbb.
Igen.
És hogyha egy fiúval történik ugyanez, ő sem biztos, hogy ő lesz a legnépszerűbb, de ott meg már megint valahogy a társadalom kicsit úgy alakul, hogy lehet, hogy a fiúkat ez kicsit kevésbé zavarja. És amikor meg már valaki elkezd akár középiskolában, akár egyetemen tanulni, vagy utána egyetemen vagy kutatóintézetben matematikával foglalkozni, akkor ott meg ugye előbb-utóbb szembesülni kell olyan helyzetekkel, hogy ülünk 30-an egy teremben, és mondjuk ketten vagyunk nők, vagy akár egyedül vagyok, és nyilván ezt valahogy meg lehet tanulni, hogy az ember hogy kezeli, de az is teljesen érthető, hogyha valakit maga ez esetleg így elbátortalanít, azok a hatások, amik ezzel járnak. Azzal együtt, hogy az utóbbi években, évtizedekben rengeteg olyan formális és informális kezdeményezés van, ami meg kifejezetten bátorítja a nőket arra, hogy igenis foglalkozzanak matematikával, ugye az összes tudományos, technológiai, mérnöki területen is zajlanak ezek a folyamatok, tehát, hogy vannak olyan pályázatok, ahol a felhívásba is bele van írva, hogy előnyt jelent, hogyha valaki nőként jelentkezik, informálisan is lehet ezzel azért találkozni, de ugye ennek meg megvan a maga hátulütője, hogy ugye én is többször hallom mondjuk fiatal munkatársaktól, akik nők, hogyha kapnak valami dicséretet, vagy elismerést, vagy lehetőséget, akkor keletkezik rögtön egy ilyen bizonytalanság, hogy most ezt azért kaptam, mert tényleg jó volt, amit csináltam, vagy azért kaptam, mert nő vagyok, és bátorítani akar a környezetem. Tehát, hogy hiába van egy ilyen jó szándék, és hiába van egyre kevesebb olyan, mondjuk egyetemi professzor, mert találkoztam olyannal is, volt olyan tanárom, akinek teljesen szigorú meggyőződése volt, hogy a nők egyáltalán nem értenek a a matematikához, tehát hogy hiába van egyre kevesebb ilyen hozzáállású kolléga, és egyre több olyan, aki meg kifejezetten próbál inkább akár odafigyelni erre, és gondolkodni ezen, hogy mit lehetne változtatni, hogy könnyebb legyen, az ilyen egyszerűnek tűnő megoldások azok nem mindig vezetnek gyorsan eredményre.
Nézzük akkor a járvány terjedése kapcsán az alkalmazást, a hálózatok alkalmazását. Azon gondolkodtam, hogy a pandémia idején mindenki, a televíziós hírek és újságcikkek és internet miatt mindenki pontosan tudott már, nem tudom, diagramokat nézni, és megértette, hogy ki tudják számolni azt, hogy vajon milyen gyorsasággal terjed a vírus. Mesélsz arról, hogy mi az, amiben a hálózatkutatás, vagy a matematika és a hálózatkutatás tud segíteni?
Tehát ugye a járvány terjedés matematikai modellezésére több lehetőség van, és ezt itt mindenképp szeretném kiemelni, hogy a hálózatokkal való modellezés az csak az egyik, de azt majdnem minden modell valamilyen formában figyelembe veszi, hogy a különböző emberek különböző számú ismerettséggel rendelkeznek, és amit különösen a hálózatkutatás tud ehhez hozzátenni talán a többi lehetőséghez képest, az az, hogy akár egyének szintjén, tehát hogy emberek szintjére lebontva megmondani, hogy kik azok, akik nem csak hogy sok ismerettséggel, sok kapcsolattal rendelkeznek, hanem hogy a hálózatban valahogy kulcs szerepet játszanak, és ezért, hogyha ők megbetegszenek, akkor az nagyon gyorsan nagyon sok más ember megbetegedéséhez vezet. És különböző matematikai módszerekkel, ha elég sok információ rendelkezésünkre áll a hálózatról, akkor ezeket az embereket be tudjuk azonosítani, ha nem áll rendelkezésre, oltás, akkor mondhatjuk, hogy ők legyenek azok, akik mindenképpen mondjuk egy ilyen szigorú elszigeteltségben legyenek egy darabig, akkor is, hogyha nem betegek, ha rendelkezésre áll oltás, akkor felmerülhet esetleg, hogy ők akár hamarabb kapjanak oltást, amiatt, hogy mondjuk a munkájuk miatt rengeteg emberrel találkozunk. Ugye volt is erre példa Magyarországon is, amikor a tanárok például elsőbséget élveztek, tehát ehhez hasonló gondolatmenetekhez lehet itt eljutni, csak hogyha több információnk van a hálózatról, akkor ezt pontosabban is meg tudjuk mondani, nem csak így csoportokra lebontva, hogy mondjuk most a tanárok jöjjenek. Tehát ugye ennek az a nagy előnye, hogy különböző ilyen védekezési stratégiákat a matematikai modellek segítségével számítógépen ki tudunk próbálni, és össze tudjuk őket hasonlítani. És aztán esetleg a valóságban azt alkalmazni, ami a legjobb volt. És akkor persze az szokott kiderülni, hogy valahogy egyszerre érdemes figyelembe venni azt, hogy ki az, aki a hálózatban betöltött szerepe miatt kulcsfontosságú, és ki az, aki meg nagyon-nagyon veszélyeztetett, tehát a legjobb védekezési stratégiák általában ennek a kétféle gondolatmenetnek a keverékei szoktak lenni, de például a hálózatos gondolkodás a csoportoknak a szerepére is felhívja a figyelmet, tehát hogyha mondjuk egy iskolára gondolunk, akkor ott felvetődhet egy olyan kérdés, hogy akkor járunk jobban, hogyha kicsit nagyobbak a csoportok, akik éppen bejárnak az iskolába, viszont nagyon-nagyon figyelünk arra, hogy szigorúan elkülöneljenek egymástól, vagy sokkal kisebb csoportokat alakítunk ki, de mondjuk az már elviszi a figyelmet, meg a nem tudom, erőforrást, meg kapacitásokat, és akkor nem tudunk annyira figyelni arra, hogy ők nagyon szigorúan el legyenek különítve. Ugye ez is olyan, hogy nyilván egyébként a körülményektől függ, tehát hogy most pont mekkora csoportok vannak, mekkora az iskola, mennyire fertőző a vírus, de matematikai hálózatos modellekkel például ezt is lehet vizsgálni, hogy most arra figyeljünk inkább, hogy nagyon kicsi csoportok legyenek. A Covid alatt Dániában azt hiszem volt, hogy az óvodás gyerekeket is csak hármasával engedték játszani, vagy nem baj, hogyha 15 fős az osztály, viszont nagyon figyeljünk arra, hogy nem tudom, még az ebédlőben, meg még a mosdóval se találkozzanak.
Backhaus Ágnes matematikussal beszélgetünk a hálózatokról és ennek a területnek a múltjáról és a jövőjéről. Ágnes a Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet munkatársa. Rövidesen folytatjuk a beszélgetést még a járvány terjedéssel kapcsolatos kérdésekről, de ha már hálózatokról beszélünk, szóba jön a gyógyszeripar, a terrorizmus és a social media is. Mindjárt folytatjuk.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.